Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A Millás reggeli támogatója a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt, az ön prémium irodája, rugalmasan, testre szabva.
Jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádión. És kinéztem, mintha elállt volna egy kicsit az eső, de ez nem jelent semmit egyébként, mert még vagy 3 napig fog esni. Ma is lesz még biztosan. Szóval kicsit olyan borongós őszi a reggel, és így köszöntjük.
Hiszen ősz van,
így van. Úgyhogy így köszöntjük mi a hallgatókat. Távoli stúdiójából Mihálovics András.
A benti meg közeli stúdiójából ezek szerint pedig Gede Balázs szakért és kommandírozza a műsort. 0-30-20-10-9-0-9, nem győzöm hangsúlyozni, mindig itthoni stúdiómból, hogy szórjátok meg a benti stúdióban ülőket, ne érezzék oly magányosnak magukat, mindenféle üzenettel, bármire kaphatóak vagyunk, természetesen az adással kapcsolatosaknak, meg a közlekedési információknak szoktunk legjobban örülni, de ezeknek a platformoknak az a dolguk, hogy mindennek helyet adjanak, ami titeket érdekel.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát kaptunk is útinformációt, igaz, picit korábbi, egy 20-25 perces, hogy a Karolina és Alsóhegyi út áll a város felé, de nem hiszem, hogy nagyon jelentősen javult volna a helyzet, amennyiben igen, akkor korrigáljátok kérlek az infót. És az útinform is beszámol arról, hogy hétfő reggel lévén óriási a forgalom a budapesti bevezető utakon. Hát hétfő reggel és eső együtt adja ezt, gondolom én. Arra szól a forgalom az M1-es autópályán Biatorbágy térségében az M1-M7 közös bevezető szakaszán, az M3-ason Gödöllőtől a városközpont irányába, az M4-esen az M0-ás környékén. A 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton Szentendrétől, a 31-es főúton pedig Maglódtól befelé. Az M0-ás autóton az M1-es irányába is lassult a közlekedés. 10 perces a menetidő többlet az autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé Csömör térségében. A nagy forgalom miatt 4-5 kilométeres torlódás alakult ki.
Igen, és amíg ez nem lenne elég, a városon belül egy neuralgikus pontot is sikerült azonosítanunk. A Róbert Károly körúton egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a Rákóczi híd felé a Papp Károly utca előtt, és ebben a pillanatban érkezett, hogy baleset
történt
a körúton a Rákóczi híd felé az Elnök utcánál a belső sávban.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És ebben a pillanatban érkezett még egy ilyen, hogy Kútvölgyi út alja a város irányába totál káosz.
Mert az is gyakran előfordul, igen.
Igen. Kína. Hát egy igen nagy falatba, vagy nagy fába vágjuk a fejszénket, mint ahogy nagy az ország is. De hát Gerendi Zoltánnak ez nem okoz majd problémát, hogy a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a bizalmat, tehát nyilván így azért nehéz így ilyen 10-15 percbe belegyűjteni Kínát, ezért igazából néhány speciális aspektusra meg az adózásra fogunk kitérni, tehát mondanék először három milyen top 3-as dimenziót Kínáról. Az első, hogy a világ legnépesebb országa 1,44 milliárd fővel. Második az India, az 1,38, míg az USA a harmadik, az már csak 331 millió. Tehát alsongó 4-szer annyian vannak, mint az amerikaiak. Na most egyébként ennek az a érdekesség, hogy 1960-ban még csak 650 millióan voltak, és akkor még csak 3 milliárdan voltunk a Földön. 80-ban érték el az 1 milliárdot, és hát így jutottak fel az elmúlt 60 évben ez alatt erre az 1,4. Ők a lakossággal, a föld lakosságának a 19%-át fölfelé kerekedve, 20%-át teszik, így az mutatjuk azt, hogy a világ lakosságának minden ötödik fője az kínai. Ez egyébként itt valamit mi lehet, hogy elfelejtettünk Európában, hogyan kell ezt csinálni, de ők ez egy, mi Európában nagyjából stagnálunk, vagy egy pici növekedés mutatunk, ők ebben nagyon erősek. A második helye például a világon az a gazdasági helye, második legnagyobb gazdasága az övék, tehát azt lehet mondani, hogyha reál értéken nézzük, akkor az USA a legnagyobb, az 21,4 milliárddal, Kína 14,1 milliárd, mozgató növekedésük van, tehát ez a 60-as években ez még csak azt hiszem 144 milliárd volt, tehát majdnem meg 600-szorozták a GDP-ket, tehát elképesztő. Tehát amíg a lakosság nőtt, itt a gazdaság nagyon felfutott, majd beszélünk, hogy ez hogy is volt. A harmadik legnagyobb egyébként a 14,1 milliárdos második helyzet Kína mögött, Japán 5,2-vel és negyedik Németország, így a világ gazdaságát nézve, és ötödik India 2,9-el. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a Kína a világgazdaság 16,4%-át adja. Ez is egy hatalmas szám. Na most a harmadik helyezett a világ legnagyobb országai között területi vonatkozásban, tehát 9,7 millió négyzetkilométerre van. Oroszország a legnagyobb 17,1, második Kanada 9,9-el, és 9,7 ugye Kína a harmadik. USA itt elég közel van hozzá, a negyedik helyen van 9,4 milliárdot, tehát nézzük, pusztán csak így ezeket a számokat, akkor ez egy hatalmas ország, amiből következik az is, hogy gazdaságilag az erőforrásai óriásiak. Minden van, tényleg minden van, és a gazdaságuk is egy teljes vertikumú gazdaság, tehát a nehézipartól kezdve bármit tudnak gyártani, és erre a bárminek én a szélső végére a digitális termékekre mennék, illetve a földfémekre, mert igazából úgy tűnik, hogy Kína ebben a pozícióban nagyon-nagyon meghatározó volt, és ez a fejlődése, ez egy nagyon komoly szintet ért el. Tehát az, amit ők a 19.-18. századig bizonyos termékeket tudtak tartani, és például lásd tea, de azt megelőzően porcelán, puskapor, és így tovább, de utána nekik volt egy törésük, talán ez lehet, én nem vagyok Kína történész, de talán az ópiumháborúkra vezethető vissza, hogy a császárságot meggyengítették, és utána már viszonylag könnyebb volt ezeknek a polgári vagy kommunista társadalmaknak elindulnia. De a lényeg az röviden, hogy Kína a második világháború után ebben a kommunista tervgazdaságos rendszerben nagyon-nagyon mélyen volt, és gyakorlatilag a külföldön tanuló kínai diákok vitték haza a történelem során először a tudást. Tehát ameddig Európa vagy a nyugati világ hozott el évszázadokon keresztül technológiákat Kínából, amit persze nem könnyen adtak, tehát ugye Marco Polótól kezdve mentek a történetek egészen az angolokig bezárólag, az most úgy néz ki, hogy a 20. században megfordult, és mindaz, amiről most beszélni fogunk pár szóban, meg ami az egész gazdaságukat is mutatja, azt viszont még mi segítettük őket. Tehát úgy néz ki, hogy a 20. században először szerezték meg a kínaiak azt a tudást a világból, amivel újra tudták magukat pozícionálni, és ennek a digitális, és vagy a számítástechnika, vagy a híradástechnika alapeleme lett. Tehát azt kell tudni, hogy egy kicsit itt is lássunk dimenziókat. Kínában van a világ földfém, ritka földfém potenciájának gyakorlatilag a 90%-át itt termelik ki. Ez 17 fém, és azt mondják, hogy ez a gyakorlatilag a kémia vitaminjai ezek. Azt jelenti, hogy a picit az valamihez hozzá egyéb más komponens, az akkor annak a tulajdonságait nagyon meg tudják erősíteni. Emiatt ezek gyakorlatilag ma már megkerülhetetlen elemek, és ennek a gyártását, vagy ennek a kitermelését 90%-ban Kína kontrollálja. Egyébként erre mondta szellemesen Deng Xiaoping, amikor 92-ben még itt az élete vége felé Mongóliában is, ahol nekik vannak ilyen jellegű bányáik, látta, tehát a földfémekre vonatkozóan azt mondta, hogy a Közel-Keletnek olaja van, Kínának meg ritka földfémje. Na most ez egyébként annyira nagy súlyú kérdésé vált, hogy az elképesztő. Ők gyakorlatilag különböző kvótákkal szigorítják ennek az exportját, tehát ezzel az egész nyugati világot nagyjából befolyásolni tudják, tehát kvázi nem kell neki OPEC, ők ezt maguk a ritka földfémekkel megoldják. Ami azért érdekes, mert WTO háborúk is voltak, és egyébként a Trump még múlt héten is tehát ezzel kapcsolatban elnöki utasításokat adott ki, hogy hogyan kezeljék ezt a vitát Kínával, mert ez egy nagyon komoly technológiai vita, hogy férnek hozzá nyugatiak. Egyébként az USA-nak is van ritka földfénybányászat, csak azt kell tudni, hogy a ritka földfénybányászat az roppant környezetszennyező. Tehát amit mi itt a Verespataki aranybányáról látunk, ilyen savazásos mindenféle technológia, na ez itt teliben van. Uh-huh. Tehát itt úgy néz ki, hogy a ritka földfémek kibányászása nem véletlenül van ezeken a területeken, mert iszonyú környezetszennyező, és gyakorlatilag a világ ezt úgy nagyjából eltűri, hogy ezt ők csinálják. A kínaiak is kezdenek rájönni, hogy ez nem annyira jó, de hát mindenképpen ebbe a továbblépés akkor is ez, mert azt látni kell, hogy a számok, ahol ezek az eszközök, ahova ezek beépülnek, azok gigantikusak. Tehát néhány szám, hogy hova kerülnek ezek a földfémek. Tehát például Kínában egy évben több mint 1 milliárd smartphone-t gyártanak. Tehát a kínai gyártók, azoknak mi a töredékét is ismerjük, én néztem egy listát, Kína az első számú smartphone gyártó egyébként a világon, és olyan 14 gyártójuk van, amiből maximum ismerjük a Huawei-t, a Xiaomi-t, meg most az Oppo-t egy-két hirdetésből, de egyébként ebből nekünk van 11. De a második legnagyobb gyártó az a japán cégek, harmadik Dél-Korea a Samsunggal, amiknek önállóan egyébként 32%-a van a világpiacon, és aztán jön negyediknek India. Na most a világ legtöbb mobil felhasználója az Kínában van, 850 millió fölött. Jó lehet, nekik csak a smartphone penetrációjuk az ilyen 60% körül van az 1,4 milliárdra vetítve, és az a penetráció tekintetében csak 9. helyre elég. Az USA-é a harmadik egyébként, ott 276 millió van, de a második legnagyobb smartphone felhasználó az 500 millióval, tehát fél milliárd felhasználó az India. Ott ez a penetráció csak 36,7%. Nagyjából látjuk azt, hogy Kína iszonyúan jól fogta meg a ritka földfémeken keresztül, tehát ezt a gazdasági konjunktúrát, és hát látjuk, hogy a fellendülése és a növekedése, a gazdasági növekedése az óriási. Gyakorlatilag idénre is ők 6%-ot várnak, de voltak évek, 2007-ben 14%-os növekedése volt a kínai gazdaságnak. Na most ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy az adózás ebben mennyire hat. Biztos, hogy hat rá, tehát, de Kína egyébként, amikor az adózásra áttérünk, akkor azt látjuk, hogy Kína Európához és az OECD átlaghoz képest is alacsony adókulcsú. Tehát amíg a béreik azért szépen most már fölzárkóztak, tehát az átlagbér azért, vagy a minimumbér az 320 euró körül van per ó, és az átlagbér 1000 euró körül van, tehát ami azért hajmeresztő, mert ennek a növekedését nézzük, azért az nem olyan régen értékel ezeket az értékeket. Azt kell, hogy lássuk, hogy a kínai GDP arányos összadóterv az csak 17%, tehát a magyar az is olyan 34 körül van, és az OECD átlag is 34%, tehát körülbelül felezőbe mennek, és ezzel az afrikai szint alatt vannak. Tehát Kínában nem csak olcsó volt, tehát Kínában a munkaerő, hanem az adókörnyezet is roppant kedvező volt, ami egyébként szerintem meg is fogja maradni náluk tartósan. És úgy néz ki, hogy ebből a 17%-ból ez nagyon rímel az ő áfájukra, mert az 16%, egyébként a társasági adójuk nagyjából 25%, a rengeteg kedvezményük van, tehát nagyon sok esetben 15-10%-ra levihető, és az SZIA-juk nincsen helyi adójuk, az SZIA-juk meg az eléggé progresszív, tehát az 45%-ig is fölmegy, de már nagyjából 100 000 dollárra átszámított a rimitát szállítjuk, akkor olyan már 100 000 dollár fölött 30%, és durván 140-150 000 dollár fölött, tehát 45%. Tehát azt kell látni, hogy Kína összességében egy hihetetlen attraktív gazdaság, erőforrásai, és így tovább minden okán, de az adórendszere is masszív előnyöket ad. Tehát ez egy nagyon-nagyon versenyképes adórendszer, így akár néztük múlt héten az USA-t, de majd ahogy jövő héten megyünk tovább, megnézzük, hogy a Kína rokonai, tehát hogy a hozzátartozó országok, tehát Taiwan és Hongkong is mit fog mutatni. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy kínai most a földfém történetet emeltem ki, annak ellenére, hogy hatalmas, nagyon erős gazdaság, és úgy néz ki, mint hogy látjuk állandóan, hogy mennyi amerikai államkötvényen ülnek, tehát az ő költségvetés
az óriási, szépen
jól van. Igen, igen, és úgy néz ki, hogy annak ellenére, hogy a Covid náluk indult, nem nagyon látni, hogy ők mekkora stimulusokat tettek bele, mekkora csomagokat tettek bele, de az USA-nál nézve azt láttuk, hogy hajmeresztően sok. Szóval azt kell látni Kínáról, hogy Kína adójogilag egyáltalán nem rossz. És emiatt szerintem a versenyképessége hosszabb távon fönn fog maradni. Az más kérdés, hogy ezt technológiával hogy fogják rendezni. A földfémeknél egyébként nagyon úgy néz ki, amelyik ugye ennek az iparágnak az olaja, hogy egy átrendeződés van. Tehát most már azért ez a 90% szépen olvad, és azt mondják, hogy hát ez le fog menni durván 70%-ra, mert gyakorlatilag a többi ebben a fajta piaci helyzetben nyilván mindenki, akinek van ilyen potenciál vagy ilyen ásványi kincse, az neki áll, és az most már 70%-on vannak, de mókás, hogy például az Amerikában pont környezetvédelmi okok miatt bezárt ritka földfémbányákat is kínai cégek vették meg, és indították újra a bányászatot, tehát nem csak oda-haza kontrollálják ezt az iparágat, hanem külföldön. Egyébként a szomszédunkban, azt hiszem, pont Szerbiában van a Balkáni hegységben jelentősebb földfém mennyiség. Tehát én ennyit gondoltam elmondani Kínáról, a kínai adórendszerről. Egy biztos, hogy egy olyan ország, ahol folyamatosan látjuk azt, hogy ez a fajta digitalizáció és ez a fejlődés hosszabb távon is megvan, tehát nem egy agrár ország ma már, hanem egyértelműen ennek a vezetője. És ami mondom, nagyon érdekes, hogy a történelem során először, de talán a legsikeresebben ezeket a technológiákat nyugatról hozták be. Tehát nem mi kaptunk tőlük, hanem ők kaptak tőlünk. És érdekes, mert a kínai földfémiparnak és ennek az egésznek az egyik vezető embere, de szerintem nem az egyetlen, az például Amerikában tanult, Kaliforniában, ahol egyébként az iparág annó kezdte az 50-es években.
Jó.
Ennyit gondoltam.
Köszönjük szépen, Zoli, fölhívjuk a hírek után Feledi Botondot, mert ugye az is érdekes, hogy mindezen gazdasági teljesítmények egy nagyon furcsa államalakulat keretei között, ugye egy kommunista irányítás, de mégis egy a kapitalizmust, a magántulajdont, a vállalkozást engedő furcsa felállásban történik mindez, úgyhogy vele is lesz mit megbeszélnünk. Köszi még egyszer, jó munkát, szép napot neked.
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Kínáról, és ezt fogjuk tenni majd dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel is, de majd csak a hírek után, amit Szoller Andi mond el nektek.
Műsorunkban termék megjelenítést hall. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, a vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szerbusz, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát Kína dióhéjban ez a feladat neked is.
Mekkora hát, dió kell hozzá, ugye?
Igen. Igen, Kína 10 percben, vagy valami ilyesmi munkacímet falaszthatnánk ide. Kezdjük azzal, hogy világhatalomnak számít már Kína? Vezető hatalomnak? Pariban van az Egyesült Államokkal?
Nincsen még pariban, de törekszik rá, hogy legyen. Talán ez a legfontosabb leírás, és ezzel azt hiszem már rögtön pár hallgatót felbőszíthetünk, mert ugye sok olyan kommunikáció van, főleg Kína részéről, hogy ők már pariban vannak. Még nincsenek, és nyilván, hogyha az amerikaiak nagyon dolgoznak azon, hogy lehúzzák magukat a világbankbiztos több helyéről, akkor ez gyorsabban is megtörténhet, de azért még nem tartunk ott, hogy ez meg holnap után rögtön egyenlőek legyenek. amiért érdekes, és gondolkoztam, hogy miről beszélünk Kína kapcsán, és most megállom azt, hogy elmondjam az európai, amerikai, kínai befolyásszerzésnek a különböző mintázatait, mert az megérne egy külön adást.
Abszolút.
Hanem nézzünk bele Kínába, tehát hogy mi van a fekete dobozban. Azért egy kőkemény egy pártrendszer van, és ezt valamiért szeretjük elfelejteni, hogy ez a kínai kommunista párt vezeti Kínát, sok ezer év dinasztikus, monarchikus kormányzás után. Így aztán a párt érdekei és a kínai nemzetérdek nem mindig és nem 100%-ban szedi át egymást. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami a párt hatalmát szolgálja. Kínáit nem biztos, hogy hosszú távon, de egyébként azért megcsinálják.
Botond,
ezt ebben mindig el kell választani.
Ilyen lassú enyhülés nincs is, tehát sokszor szokták azt mondani, hogy ha majd gazdasági és katonai nagyhatalom lesz, akkor óhatatlanul demokratizálódni fog Kína.
Na most ez az a tévhit, amiben megint ilyen Fukuyamaként beleringattuk magunkat, egyáltalán nincs, sőt, gyakorlatilag az ellenkezőjét látjuk, tehát a szívezette autoriter megszilárdulás, ami a korrupcióellenes küzdelem révén ugye a szelektív ellenségek felszámolását jelenti, vagy a személyi kultus visszaállítását, abszolút nem látni ezt az irányt. Tehát ez egy ilyen, például a németek szerették ezt mondogatni, egyébként még nem olyan régen Péter Altmaier német miniszter a mai napig el tudja mondani ezeket a dolgokat, abszolút nem igaz. Tehát ez egy wishful thinking, nem látni a nyomát. Sőt, tehát hogy kinek kifejezetten ügyelni akar arra, és ez egy belső szempont, hogy az úgynevezett bufferzónák, amik a külső határait jelentik, tehát ez ugye a szegény ujgúrok, a mongolok, a tibetiek, a tajvaniak, a hongkongiak, tehát hogy végignézzük Kínát körbe, és talán még Észak-Koreát is ide sorolhatjuk egy kicsit másképpen, akkor pont ezekben a régiókban van most a feszültség, hiszen itt akarja megszilárdítani a hatalmát a kommunista párt. Tehát ez az egész arról szól, hogy a kínai határvidékeket nem átadni a kezdeményezés jogát az ellenségeknek, bárki is legyen az, iszlám terrorizmustól a nyugat-európai összejösszkülésig, hanem ezekben ők legyenek dominánsak identitás szinten is. Ezért történt meg, hogy az ujgur és a tibeti nyelvi önállóság felszámolása után most a mongol nyelvi önállóság felszámolása indult el. Szeptember 1-én meglepődve vették észre a diákok, hogy hát kínai nyelvi tankönyveket kaptak. Úgyhogy elképesztő összetűzések alakultak ki, iskolákba bezárták a gyerekeket, ugye kivonultak volna a tanárokkal, a diákokkal együtt az utcára, a kínai rendőrök visszatuszkolták őket, erőszak. Tehát indul még egy régióban az, amit most az ujguroknál átnevelő tábor címét végignéztünk, gyakorlatilag kínai gulágrendszer. Hogy azért nem minden annyira rózsás, tehát Zoli lefestette itt a pozitív oldalát, tehát nyilván a kínai
mindig jellemző Kínára, hogy ugye a partvidék az gyakorlatilag egy high-tech és egy ilyen futurisztikus világ még a nyugati ember számára is. Belső Kínában meg szokták volt mondani egy ilyen jó kis párhuzamként, hogy még faekével számtanak.
Hát talán nem ennyire kontrasztos, de egész biztos, hogy jellemző, nem véletlen az a 60-valahány százalékos penetrációs ráta a mobileszközökben. Tehát azért itt még van pár százmillió ember, aki bizony abszolút nem a tengerparti valóságot éri, és éppen ezért Kína addig tudja tartani ezt a fejlődési rátát, amíg belső Kínából a munkaerő tud áramlani a partok felé. Vagy pedig ugye átállnak más típusú szektorokra. Tehát itt azért van ennek egy társadalmi hatása, arról nem szólva, hogy egyébként raklapokkal telepítik be a kínaiakat az előbb emlegetett határmenti tartományokba. Tehát például a mongol vidéken, ha jól emlékszem, 80% most már a han kínaiak aránya. Tehát itt azért van mozgás a peremvidékek felé, legyen szó a tengerpartról vagy másról.
De Oroszország felé is?
Abszolút, igen, éjszakra is. Tehát az ott egy kifejezetten izgalmas határvidék, ugye a Szovjetunióval is volt háborúja Kínának ennek a vidéknek a révén, és a mai napig ez a feszültség megvan. Tehát itt azért az egy kifejezetten hotspot Peking szempontjából. És hát a belső kínaiaknak azért az ellenérzését nem nehéz kivívni a kormányzatnak amúgy, hiszen mondjuk a különböző víztározó, elektromos vízerőmű és más projektek kapcsán itt ugye elöntenek akkora területeket, meg okoznak olyan természeti katasztrófákat, hogy ezt az ottaniak azért rosszul érik meg. Most például részben alig, hanem ennek is köszönhető, hogy ugye 30 éves stopon van a kukoricaimport, közel évtizedes árcsúcson, ami az egyébként is sertéspestissel sújtott országban, hát egy újabb komoly élelmiszer stresszt okoz a rendszerben, amitől viszont a kommunista párt nyilván nagyon fél, hogy ezt ne rájuk vetüljön ennek a botránynak az árnyéka. Úgyhogy tehát ezekben azért nem érhető az, hogy igen, nagyon erősek, a vezetés nagyon erős, tehát a széféle kör kőkeményen meg tudta szilárdítani a hatalmát. Mondok még egy példát, ugye volt egy második generációs kommunista párt katona gyermeke, aki ugye hát idézőjeles vállalkozó lett, nagyon gazdag. Ő az, aki februárban egy nagyon csúnya cikket írt az államfőről, hogy félrekezelte a koronaválságot. Most szerintetek mi történt vele?
Hát ugye, azóta kell... nem látták, ahogy a vatkapogóban idézték.
Azt kell tudni, hogy ugye ez a second generation red, vagy tehát a második generációsokat nem olyan szokták bántani, tehát nekik van egy icike-picike mozgásterük. Na most már úgy tűnik, hogy nincs. Tehát 18 évre ítélték, nyilvánvalóan korrupcióért, ami egyébként nem volt nehéz, tehát az ország tényleg voltak, lehettek üzletei, csak hát eddig ez ugye kutyát nem zavarta. De a 18 év az most mindenkit, már így az ilyen típusú köröket, akik ezt nézik, figyelik mind a két oldalról, meglepte, hogy ennyire keményen lesújtottak egy újságcikket. Tehát, hogy a rendszer az azért szilárdítja magát, készül a stresszre, tehát akár bármelyik határmestén robbanjon ki konfliktus, és ez egy érdekes egyensúlyozás a kínai vezetés részéről, hogy bevállalják ezeket a konfliktusokat. Tehát az újgorok után neki mennek a mongoloknak, Tajvan után kialakítják a hongkongi problémát, tehát hogy nem félnek ezeket felvállalni.
Igen, és a világ közvéleményétől sem félnek, tehát hogyha valaki ugye elég egy, ugye a magyar úszó példájával példálózni, valaki vagy bárki rossz szót szól Kínára a nagy nyilvánosság előtt, akkor ugye azokat retorziók követik általában.
Így van, tehát akár az NHL-ről legyen szó, az amerikai hoki szövetségről, gond nélkül, tehát ez a kínai befolyásszerzésnek a gazdasági, politikai, kulturális eszközei azok tökéletesen indulnak kifelé. És azt lehet mondani, hogy Európa talán az elmúlt egy évben, tehát ez korona óta kezd Csitke Rózsika álmából felébredni, hogy itt nem minden barátságos. És ennek az ébredésnek a nehezéke az Németország. Tehát egyszerűen annyira a gazdaságra koncentrálnak, hogy bár látványosan egy-két emberi nyilatkozatot néha-néha tettek, ugye Merkel volt, hogy találkozott a tibeti lámával, a dalai lámával, de nem látszik ez a Volkswagen számai. Tehát, hogy végeredményben itt egy nagyon-nagyon nehéz átrendeződés vár Európára, hogyha be akar szállni ebbe az Amerika-Kína IT küzdelembe. És hát most nyitja meg még a kínai közmédia várhatóan a gigantikus rádiós, tévés, internetes brüsszeli központját. Tehát, hogy érzékelik azt, hogy Európára még dolgozni kell, érzékelik azt, hogy itt még kell ezen egy picit lobbizni, mielőtt megkeményedik az európai brüsszeli közhangulat Pekinggel szemben. Tehát, hogy itt egy nagyon komoly befolyásszerzési küzdelem zajlik, akkor is, hogyha ideológiailag a maoista és a mostani késő kommunista, kettős kommunista Kínának az ideológiája egyébként nem annyira exportálható. Tehát ez soha nem volt szovjet szinten, még a régióban is nagyon nehezen adták el magukat, Pol Pot mögé is ugye rosszkor álltak be, tehát hogy nem volt ebben jó üzemérzékük. Viszont a megfigyelő rendszerek exportja és az autoriter rendszerek támogatása az megteremti az ő kis családjukat.
Mennyire van jelen a kínai mindennapokban ez a totális megfigyelés? Ugye mindig kételkedve nézzük ezeket a híreket.
Illetve inkább meglepődve, mint kételkedve.
Meg hüledezzünk, hogy úristen, a nagy testvér már Kínába figyel. Ebben mennyire járnak ők élen, és mennyire ragadós a példa, ha máshol nem az érdekszférájukban?
Nagyon jó a kérdés, és most mindenre igen a válasz, tehát az, hogy igen, ebben elképesztő adatmennyiséggel dolgoznak, ezért nagyon sokféle lehetőség kutatás nyílik még előttük, ami máshol nem feltétlenül. Tehát az arcfelismerések különböző felhasználásai, amit itt a GDPR szakértők, hogy infarktust kapnának. És az is látszik, hogy a kínai tömegek a kényelemért ezt a típusú kontrollt egyébként odaadják. Tehát, hogy persze hallunk azokról a kevesekről, akik nem, és ismerjük annak a három újságírónak a történetét a koronavírus sújtotta Wuhanból, de egyébként azért az emberek nagy része sokkal inkább van meglepődve azon, hogy Európában van még papíralapú buszjegy, vagy bármi egyéb, ami nem mobileszközön egyébként azonosíthatóan zajlik. Úgyhogy tehát ennek az éremnek két oldala van, a kényelem, egyszerűség, digitalizáció versus annak az ára, hogy úgyis megfigyelnek. És ez nyilván a jól ismert kommunista társadalmi szerződésnek a megoldása, tehát amíg van növekedés, amíg a jólét elérhető, és látható a kvázi társadalmi mobilitás, addig alig, hanem ez a rendszer egyébként működni fog. Tehát itt nem nagyon látni azt, hogy óriási demokratikus igények, mozgások lennének. Még a környezetvédelmi jellegű tüntetések, amikor azért rengeteg van egyébként lokálisan. Ezek születtek Dunakörök, mint annak idején 89-90-ben Magyarországon. Tehát, hogy nem látszik, és nyilván iszonyatosan vigyáznak, hogy a külföldi titkosszolgálatok se szervezzék ezt meg. Ugye nem néhány éve felszámoltak nagyon komoly CIA köröket a kínai államon belül. És ezt alig, hanem még a mai napig nyögi az amerikai hírszerzés. Úgyhogy tehát itt nem látni a változás felét.
Hát Botond, ezt csak befejezni tudjuk ezt a beszélgetést, a dió héjának egy részét kapirgáltuk le, úgyhogy tényleg muszáj majd további fejezeteket.
Ja, hát legfőre süsüngesztenyét.
Jó, oké. Rendben.
Hát ilyenkor meg ugye elgondolkodhat az ember, hogy akkor most milyen típusú világot szeretne, egy kínai típusút, vagy egy amerikai típusút,
igen.
Egyik sem jó.
De már ez is egy következő fejezet része, igen. Ezt megválaszolni. Botond, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, szép napot neked mára.
Köszönöm neked,
szia. Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át Kínát, illetve vele is, ugye előtte Gerendi Zoltánnal.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adó.